Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Szóval a múltkori hát meg derékfájás az megmaradt, vagy ez újabb?
Nem, reggel mindig szar. Fölkelek, úgyhogy azzal most itt el vagyok. Tehát ráülök a WC-re, és akkor onnan felállni, az a kemény mindig.
Be kell telepíteni, tudod, ilyen rudakat, amiben megkapaszkodhatsz.
Ja, pontosan. Úgyhogy, de érdekes, hogy a nap végére általában jó szokott lenni, de na, mindegy, az most ilyen.
Az egyik kedves hallgató küldött a múltkori adáshoz ilyen illusztrációt a csatornára, hogy ugye az volt a lényege, hogy bármi gyakorlat, ugye ilyen lower back gyakorlat, ha elég rosszul csinálod. És most ez jutott erről a derékfájásról az eszembe.
Nekem igazából reggel nyilalásnak mondanám, bele nyilal. De szerintem ez a healing processnek a része. Aztán majd később jobb lesz. Mindegy.
Közben chatünkbe küldtem neked képet a múltkori epizódban. Szintén előkerült, hogy miért nem vezetem valamilyen formába ugye a sporttevékenységet, hogy legyen valamilyen vizuális visszajelzés, hogy rendes vagyok-e, vagy kerülöm a mozgást. És most küldtem neked jegyzetfüzet screenshotot.
És a felső rész az az, hogy
a fekvőtámasz. Uh-huh. Ja. Az fekvőtámasz, a másik meg futás.
Jó. Ja. Hát figyelj, akkor eddig jó. Hát hónapban is ilyen sok pipát kell látni.
Ja. A mai nap azért nem mentem futni, mert így egymás után két nap futottam, és tegnap három különböző helyre kellett itt Tokióba ügyfél meetingre menni, és utána vacsorára, és ilyen 20 000 lépéses nap volt, ugye amit futással kezdtem, és a végére tökre így éreztem a térdem, és nekem van egy ilyen félelmem, hogy ilyen térd meg ilyeneket nehogy lesértsek, úgyhogy ma ilyen futásmentes nap lesz, de holnap reggel vissza térek. Nyugdíjasként óvatosan kell.
Abszolút. Ének vagy a...
Mi volt ez a nyugdíjasoknak szóló tévésorozat? Milyen, tudod, ilyen régi tévésorozat, magyar tévésorozat.
Magyar? És nyugdíjasok voltak a fókuszban.
Aha. Most erre rá googlezok, kedves hallgatók.
Évek.
Valami évek. Remélem most valaki kiabál be podcast hallgatás közben.
Ez a Zencast, ez támogat live streaminget, hogy hallgatók tudják hallgatni, ahogy fölvesszük? Vagy az
szerintem
nem tud ilyet?
Azt így külön kéne becsatornázni valami más szolgáltatásba. Na mindegy, szóval majd a kommentelők megmondják. Erről ez jutott eszembe, hogy volt régen ilyen nyugdíjasoknak tévésorozat, és az most mi vagyunk, mint podcast derékfájással, meg térdel, meg mit tudom én.
Ilyen öreg fiúk podcast.
Öreg fiúk, ja. A másik ilyen pozitív irányú dolog, ugye az egyik az volt, hogy legalább fekvőtámaszozok, meg futok, meg vezetem, meg mit tudom én. A másik meg, ami így munkaügyben beszéltünk róla, hogy ugye nagyon sokszor ügyfelekkel kell most találkoznom, X ország között utazgatok, és egyre komplikáltabb a naptáramat kezelni.
Igen.
És azon gondolkodtam, hogy kérjek erre segítséget, meg beszéltünk róla, hogy hát vannak ilyen executive asszisztensek a cégnél, de hogy a jelenlegi pozíciómban, meg büdzsé mellett legjobb esetben is valami megosztott asszisztens tudnék kapni, és akkor itt is hallgató reagált a Telegram csatornán, hogy mindenképpen ezt igényeljem, mert hogy nagyon sokat nyom az ember mindennapjain, hogyha nem kell ilyen naptári egyeztetéseket nyomni minden nap egy órán át. És most a héten elkezdtem dolgozni egy kolléganővel, aki egyébként így a Business Operations Teamnek a tagja, és akkor ilyen plusz munkaként elvállalta, hogy nekem segít ilyen naptárban. És ne tudok, hogy milyen pozitív élmény tényleg, hogy jövő héten is utazni fogok, Bangkokban lesz 3 ilyen ügyfeles meeting, és ma volt az, hogy akkor megnéztük a jövő heti programot, akkor mi az, amit megerősített az ügyfél, mi az, amit nem, akkor mikor fogok utazni, és akkor ő szervezi át, hogy például ne legyen, még mondjuk az ügyfélhez megyek egy másik hívás, mert nem volt leblokkolva a naptáramba, és tök pozitív élmény. Szóval szoktam panaszkodni, hogy mennyit kell sokat dolgozni, meg minden, de ez most így nekem nagyon pozitív élmény volt, hogy akkor ezt már más segíti közben. Úgyhogy köszönöm annak a hallgatónak, aki benyomta a Telegram csatornába, mert az billentett át abba, hogy akkor neki menjek ennek a dolognak, és tényleg jó ötlet volt.
Ja, hogy jelentkeztél a megfelelő fórumon, hogy...
Igen.
Hogy fölraktad a virtuális kezet a meetingen, és akkor valakivel... Ó, FB2-ben akar valamit. Mit szeretné, és akkor... Hát,
nem így történt. Ennél trükkösebb volt, mert nem a cégesen másfele reportáló közös, hogy van a túrós háta közös, vagy mindegy, ebbe az irányba nem menjünk el, hanem szóval nem mástól kértem, hanem a szervezetemen belül van egy ilyen Business Operations Ázsia unit, és akkor annak a vezetőjével egyeztettem, hogy lenne ilyen adminisztratív dolgozó, akinek van erre szabad ideje a csapaton belül, úgyhogy nem kellett mástól kérnem magamnak, intéztem, de nagyon örülök neki.
Külön meeting volt ez, vagy pedig egy meglévő meetingbe szúrtad bele?
Azt, hogy erre szükségem lenne?
Igen.
Azt egy meglévő meeting végén one more thing, kalambó style toltam
igen,
bele.
Megkalambóztad?
Megkalambóztam.
Csak azért, igen, mert hogyha kértél volna erre egy külön meetinget, akkor az lett volna a kérdésem, hogy akkor hogy vezetted föl? Vagy,
úgy vezettem egyébként föl, hogy ez a kolléganő a csapatomban, aki a operations részért felelős, megkérdeztem, hogy tudja, hogy kin keresztül kell intézni, hogy hozzáférésem legyen egy executive assistant erőforráshoz, és oké, nem akarok túl sok részletben belemenni, de jól jött neki is, hogy találunk még feladatkört a csapatán belül, és inkább ő mondta, hogy miért nem használom inkább a csapatán belül a szakemberünket. Úgyhogy teljesen jó.
Ez jó volt, hogy, és ő megkérdőjelezhette volna azt, hogy neked szükséged van-e ilyesmire?
Nem, de húzhatta volna a száját, és utána a kávé mellett panaszkodhatott volna másoknak.
Tehát az egy ilyen negatív outcome lett volna ebből az izőből. Hát, nem biztos egyébként, hogy kávé, mert ezt így megsharingelni másokkal, tudod, hogy ez most mi abban a benefit-e?
Nem biztos, de valószínűleg. De minden esetre tök jó volt, és tényleg ez volt az első ilyen hét, hogy akkor valaki mással átbeszéltem a naptáram, felfedezte önállóan a csaj, hogy erre és erre a megbeszélésre nem fog tudni behívni, mert akkor épp a levegőbe leszek, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon pozitív élmény.
Lennék, hogy a heti Meteor schedulingot is majd ott észreveszi, hogy akkor figyelj, akkor ezt
hát igen, full access van a naptáramra, és a mai nap már ott volt és látta, de hát teljesen rendben.
Képzeld el, hogy nálunk meg olyan default naptár setting van, hogy nem lehet látni a másiknak azt, hogy mit csinál, csak az, hogy blokkol van az idő.
Az nálunk is, ez teljesen az alap.
Beírja, hogy busy. És megmondom őszintén, hogy ez olyan típusú problémákat eredményez, hogy nem tudom, amikor valakivel bookolni kell egy meetinget, akkor nem tudom, hogy erre érdemes-e rábookolni, mert tudom azt, hogy ez egy lényegtelen meeting lesz, és tudja priorizálni MS-t, és ezt nem tudom eldönteni innentől kezdve.
Ez egyébként messzire vezető dolog, de az semmi között hozzá nem, tehát ezt ő döntse el, hogy inkább behív egy 100 emberes rutin hívásra, vagy vele tölti azt a fél órát. Szóval szerintem oké, hogy az nem a te hatásköröd.
Nem, ezt én is egyetértek ezzel, de tudok jobb javaslatokat tenni. Én csak javaslatokat teszek, tudod, hogy akár nem force pressuringelek senkit, mert nem is mondom neki, csak egy ilyen invite-ot, hogy hát ezt tudná-e neked működni ez a slot, és akkor volt rá valamit. De engem kicsit... Nem most már hozzászoktam, de az elején zavart, hogy nem látom azt, hogy milyen meetingekre mennek, vagy ilyesmi. Aztán én...
Van olyan kolléga, nem az én szervezetemben, a nemzetközi szervezetben, aki nem is tudom, valami megbeszélésen képernyőt megosztott, és láttam a naptárát, és ő belerakta ezt, hogy mit tudom én, ebédre fogok menni, meg kávé, meg mit tudom én, tehát ilyen nem munkatermészet dolgokat. Igen.
Ja.
Hogy ne lehessen azokra a szlotokra befoglalni, és egyrészt emberi szinten értem. Másrészt úgy vagyok vele, hogy oké, hogy egyéb aspiráció is vannak a nappal kapcsolatban, ami nem céges dolog, de én azért preferálom, hogyha ezt a 8 órát legalább legyen az, hogy mit tudom én, -1 óra az ebédre, de hogy azt egyéb dolgokért, tehát ezt akkor találkozzon a Józsival, meg a, így a meg a kávét máskor, nem a munkaidőben.
Ja, hogy olyasmi entriket láttál, amiket sokat megkérdőjeleztél, mint... Ja, sok igen, olyat lát, és megkérdőjeleztél.
Egy, egy oldalon.
Hát figyelj, ez benne van a policybe. Ez ki lehet használni ilyen, ilyen módon, hogy blokkolsz időt magadnak, saját időt. És én voltam olyan hülye, ezt akartam mondani az előbb, hogy én voltam olyan hülye, hogy override-oltam ezt a settinget a saját esetembe. Tehát én ilyen letolgatjával nyomom a meetinget, meeting beállításokat is.
Így van, és aztán még a naptáradat is látják. Igen.
Ja. De aztán gondolkodtam, hogy ez körülbelül, tudom én, így van már egy évet, vagy több mint egy éve, és azon gondolkodtam, hogy nem kéne visszaraknom, ezt senki más nem csinálja. Akkor...
Egyedül te vagy letoltgatjával.
Igen. És ezt is teljesen elfelejtettem, és onnan vettem észre, hogy valaki akart velem búkolni egy meetinget, és full Montiba látta, hogy milyen meetingeim vannak. És aztán rájöttem, hogy valójában a kultúra az nem is ilyen errefelé, úgyhogy akkor most miért csinálom, Becker?
Ez a kultúra dolog, ez most nekem nagyon nagy kihívás itt egyébként, megint ugye ez a japán hetem, és már több mint egy éve vagyok ebben, hogyan hozzunk létre egy működő japán bizniszt ebben a projektben, több mint egy éve valamilyen formában benne vagyok, és az utolsó 6 hónapban nagyon intenzíven, és még mindig lesokkol az összes protokoll a megbeszélésekkel kapcsolatban, ki mit mond, kinek mi a szerepe egy ilyen meetingben, és nagyon nehéz elengedni dolgokat. Például azt nagyon nehéz elengedni, hogy én, mint ilyen executive ember, nem kéne, hogy részt vegyek érdemi megbeszélésekbe, mert az nem az én feladatom, és nyomasztja az ügyfél oldalon a, mit tudom, programmenedzser, projektmenedzser szintű embereket, hogy érdemi dolgokról tudjanak beszélni. Most is volt olyan, hogy...
Nyomasztja.
Tegnap, igen. Mert az nem fogják egy szenior emberrel megbeszélni, hogy akkor ezt és ezt, mikor és hogyan csomagoljuk, meg adjuk át, meg mit tudom én, hanem ilyen szenior szintű emberrel csak a protokoll van. Tehát, hogy megszerezni a támogatást, jelezni a a pozitív visszajelzést, vagy udvariasan becsomagolva improvement opportunity-t, ugye? Tehát ilyen szintű emberrel csak ilyen státusz dolgok vannak, nem operatív, ezt és ezt kell csinálni, és ebbe egy év után is még belefutok, hogy szeretnék részletekbe menően megbeszélni dolgokat, és néznek ilyen üres szemekkel, hogy ez most itt mit akar a részletekkel, azt majd mi megoldjuk, rendes dolgozók.
Tehát téged ilyen bábnak látnak, hogy te csak ott úgy...
Igen, nem teljesen fölösleges báb a szenior ember, nem teljesen fölösleges, hanem csak ilyen nagyívű dolgok, hogy akkor kollaborálunk, vagy nem kollaborálunk. Elégedettek vagyunk, vagy nem vagyunk elégedettek. Van-e összhang, vagy nincs összhang? Ilyen szintű
dolgokról lehet beszélni. Mondja ezeket? Vagy
a két oldal, tehát a ügyfél vagy partner oldalán is van szenior ember, aki ritkábban vesz részt a meetingen, mondjuk minden két hónapban, az ő feladata az az, hogy a nagy vonalakban jelezze, hogy rendben vannak, vagy nincsenek rendben a dolgok. Ugyanez a mi oldalunkon is az az elvárás, hogy én arról beszéljek, hogy nagy vonalakban oké, és ne kezdjek belemenni, mit tudom én, konkrét részletekbe, mert azt a lótifutiknak kell megcsinálni, meg megbeszélni. És tegnap volt is ilyen, hogy bementem egy ilyen meetingre kollégával, helyi kollégával, és hogy mentünk befele, mondta, hogy ezt azért tudjam, hogy ugyanezekkel az emberekkel ő már tegnap találkozott, hogy meg lehessen nyugodtan japánul beszélni a szenior ember nélkül. És akkor én gondolkodtam, hogy oké, akkor most mit csinálunk itt, mert én azért jöttem, hogy a részleteket megbeszéljük. Nyilván kicsit a saját sztorimat is hozzáigazítottam ahhoz a tudathoz, hogy oké, a részletekről már beszéltek, de ebben még mindig belefutok.
Lehet, hogy úgy érzik, hogy a kódban turkálnál éppen, tehát hogy mit ez az Kb. Ember, miért akar a kódban turkálni? Hogy tudod, Kb. Hogy megnézed, hogy ezt ki kellett volna még ezt a funkciót rakni külön, szerintem. Code review, FB2 code
igen,
review.
Igen, így érzik.
Tehát ilyen érzésük van ezzel kapcsolatban.
És én meg attól vagyok frusztrált, hogy az ügyfél meg a partner oldalon, mikor fontos dolgokról szeretnék beszélni a senior döntéshozóval, akkor rájövök, hogy ő semmilyen formában a részletekben nem volt benne, valami ilyen, mit tudom én, 3 havonta kap valami update-et, és ennyi. És nekem nehéz elengedni az én oldalamról, mivel van egy ilyen meggyőződésem, hogy mivel sokat voltam ebben az iparban, meg ezekben a projektekben, tudnék hozzáadni értéket a részletekhez is, de ez nem egy ilyen welcome dolog.
Ja, abszolút értem a problémát. Abszolút értem. És ja, mert úgy érzed akkor, hogy az outcome nem lesz, vagy nem feltétlenül lesz olyan jó, mint hogyha te ezt el igen. tudtad volna mondani. Hát kipróbálhatod, hogy mi történik, és akkor meglátod, hogy az úgy nem jól történt. Meg.
Hát vagy igen, hozzá kell vagy tegyem, hogy ezt többször kipróbáltam, és tudom, hogy mit várhatok, de ugyanakkor arra is rájöttem, hogy nekem inkább az a feladatom, hogy akik részt vesznek ugye a szervezetben, ezekben a projektekben, meg partnershipekben, azokat egyéni szinten kell adott esetben részletekbe belemenően így felkészíteni. Tehát akárhogy is hergelem magam, nem fog tudni ezeken a meetingeken elérni direktbe dolgokat, hanem indirektbe egy emberen, két emberen, három emberen át kell tudnom influencelni, hogy az legyen, ami célszerű, hogy legyen, amit én szeretnék, mint vezető elérni.
Ja, értem egyébként. Tehát, hogyha erős kultúra van, akkor ezt meg kell találni az utat ott a igen, zavarosban, igen. Hogy ott lehet, hogy még a masszíroznod kell őket a vacsora alatt valamilyen irányba, hogy ez így jó legyen, vagy
így, nem tudom. Konkrétan ez van, talán. Konkrétan ez van. Mármint nem konkrétan masszírozom őket, várja, visszavonom, hanem konkrétan beszélünk ilyen dolgokról.
Hát igen, és így tud influencelni a szervezet valamilyen irányba.
De... Csak diszklémer, hogyha valaki azt higgye, hogy itt az alkalmazottakat tényleg masszírozom.
Nem.
Ezt csak persze, átvitt értelemben.
Viszont nem tudom nem megemlíteni ezen a ponton a Mötley Crüe dokumentumfilm-szerű, akciófilm-szerű képzelt filmet, ami feldolgozta az együttesnek a korai éveit, ez a 80-as években. És ott volt ugye a Mötley Crüe-nak egy ilyen hatalmas innovációja ezen a fronton, hogy filmben is megjelenik egyébként ez a kép. Az volt az innovációjuk, hogy egy köralakú asztalnál ott leült az együttes tagja, és akkor éppen aki oda ment velük tárgyalni, például a menedzser vagy akárki, az fellációban részesült az asztal alatt elhelyezkedő kénők részéről. Tehát ez volt a vacsora setup, hogy úgy mondjam, hogy appetizer, és tényleg az volt ott, hogy fickó berohan, valami fontos dolgot akart nekik mondani, és ők meg ott chillingeltek látszólag, és később derült ki, hogy miért chillingel mindenki, és maga a odaszaladt ember is teljesen meg volt lepődve, hogy ő is ebben a sorban részesült, tehát volt elég ember ott alul. Hibátlan van ezek. Tehát ez az igazi rock, nem? Így, amikor tehát így kimaxolod a dolgokat.
Rock and roll-t.
Ez rock and roll, eszeveszett rock and roll, bazd meg. Azt nem rakom hozzá, hogy azóta is erre vágyom, de megmaradt a kép.
Ezekkel a filmből. Sivár ilyen irodai bútorokkal ezt totál nem lehet eljátszani. Tehát képzelj el egy ilyen meeting roomot a béna asztalokkal.
Nem, vacsora
tudod, kontextus van
most.
Csak vacsora, ja,
aha, tehát ott vacsoráztak értem. Ott a bárban, vagy valami.
Oké, hát vacsorázni én is szoktam, de...
Igen, maradjuk annyiban, hogy
meg a dolog.
Én elítélem ezt a fajta behaviort, mert nők exploitálása meg minden, de ha éppen a Mötley Crüe-ról szaladnék, mondjuk én dizájnolom a website-ot, vagy az app-on building-el a website-ot, és oda rondok, hogy figyeltek srácok, valami baj van, tudod, és te ülsz az asztalhoz, és megtörténik, akkor én azt fogom mondani, hogy I will take one for the team. I'll take one for
jegyzet füzettel tollal a kezedben.
Figyelj, fontos, hogy a site live-ba menjen, nem? Tehát azért a projektnek is menni kell.
Ja.
Elaborált. Na mindegy, az a lényeg, hogy a naptármenedzsment az megy.
Megy.
Ügyfél, ez az út.
Ügyfél meeting az nehéz ügy, indirektbe kell elérni a céljaimat, nem lehet tovább direktben elérni ez a tanulság belőle, legalábbis ebben a kultúrában.
Az életben a legtöbb dolog ilyen egyébként, nem? Tehát a nagyon sok esetben elelemként kell kezelni a másik embert, és meg kell idomítani rá, hogy mit szeretnél.
Nekem nagyon tetszik, amikor mondjuk egy adott cégnek a CEO-ja teljesen képbe van a termékkel kapcsolatban, részletekben menően, és tud részleteket megbeszélni érdemben, illetve partnerekkel, ügyfelekkel részletekben menően egyezkedni. Ezt a fajta ilyen képet a részletekben informált CEO-ról, meg vezető, ezt nem akarom elengedni igazából. Uh-huh. Mert azzal szerintem a cég is veszítene, hogyha én csak így embereket szervezetileg igazgatnék, és nem vennék részt ugye ilyen felgyűrt ingújban a,
tudod, mit
a részletekbe is, legalábbis egy darabig még.
Hogy két dolgot jutott eszembe. Az egyik az, hogy az Apple-nél látok hasonló dolgot. Tehát, hogyha megfigyelted ilyen Craig Federighi-ről, hogyha kérdeznek ilyen belemenő dolgokat, meg minden, akkor mindig nagyon felkészült a részletekkel kapcsolatban. Tehát olyan, mint hogyha tudod, hogy honnan az Isten tud ennyi mindent ő, hogy melyre képe van. Tehát tényleg is ilyen, nem csak az, hogy a részleteket tudja, hanem azt is tudja, hogy majd az hogy fog bekapcsolódni a nagyobb dolgokba, meg ilyen, van egy ilyen érdekes íve annak, amit mond, szóval ezt ott meg lehet figyelni. És a másik dolog meg az, hogy ez nálam is jellemző, mert nekem is ugyanaz a halálom, hogy például voltam már ilyen szituációban korábban, hogy én sem tudom elengedni azt, hogy az én szakmámon belül a részletekkel ne legyek képben, és elkezdjek ilyen kvázi menedzser irányba menni, ahol én is egy ilyen felsőbb szinten a másikra rábízom a dolgokat, és akkor én csak így a nagy vonalakban akármizek. És kifejezetten úgy döntöttem, hogy ezt nem is akarom csinálni, hanem én inkább próbálni a krafton belül maradni, és aktívan, de magasabb szinteken készíteni dolgokat már. De nem akarom azt, hogy azokat ne csináljam. El sem tudom képzelni, mert képzeld el, hogy akkor, ha nem csinálod, akkor az embereknek rávezető jelleggel kell mondanod, és mi akkor... Meg érted, visszahoznak valamit, így látod, hogy fogalom nélkül van az egész, és akkor ott próbálod így valahogy elmondani, hogy ezt az irányt próbáljátok meg, vagy arra gondoltatok-e már, hogy vagy ilyen. Tehát így lehet vezetgetni őket, de a legegyszerűbb egyébként az, hogyha te is valamilyen szinten aktívan belefolysz ezekbe a kérdésekbe. Tehát az annál jobb hozzáadott érték szerintem nincs. De tudod, nagyon
én sem akarom ezt elengedni, és szerintem ez nem feltétlen ellentétes azzal, hogy menedzser vagy meg executive, vagy meg mit tudom én, hanem csak ennek a egyensúlyát kell megtalálni, mert oké, hogy magasabb szintű döntésekbe kell részt venni, meg hasonlók, de ez az a rész, tehát hogyha nekem itt van ez a mit tudom én, 30 év tapasztalat a szakmában, a cég veszítene azáltal, hogy ezt valamilyen aktív formában nem használom, hanem delegálok valakire, akinek 3 év tapasztalata van, és én csak menedzselem, meg visszajelzéseket adok. Ugyanakkor belátom, hogy olyan szinten néha én is rosszul csinálom a dolgokat, pont tegnap volt ez, hogy mivel nagyon gyorsan kellett 3 megbeszélésre felkészülni, és mind a 3 egy ilyen pivot jellegű dolog volt, hogy nem erre készültem, mikor mondjuk múlt hét volt, és a naptáramat néztem, hogy ez is ez a téma lesz megbeszélve, és ezt kell prezentálni. És tegnap nagyon fölhúztam magam, mert végülis túl sok dolgot csináltam én magam.
Ja, értem.
Jobb, hogyha tényleg nem megyek bele a részletekbe, de az volt, hogy itt ebben az esetben sokkal jobban jártam volna, felismerem reggel 9-kor, mikor ránézek arra, hogy mit kell csinálni, felismertem volna, hogy oké, hogy én ezt most jobban meg tudom csinálni, de nem fogom bírni a 3 dolgot egyszer, és csak ideges leszek. Legjobb lesz, ha megkérek valakit, hogy ezt csinálja meg. Lehet, hogy 70%-ban lesz ott, mint amit én gondoltam, de akkor is legalább legközelebb már képbe lesz az ember is. Tehát hajlamos vagyok ebbe az irányba hibázni, hogy túl sokat próbálok önállóan csinálni, de valamilyen szinten meg akarok aktívan maradni ebben. És tényleg ez a prezentáció készítés, ez az utolsó, tényleg ez a legvége, amit még én saját kezüleg tudok csinálni. Kódot nyilván nem fogok kezdeni írni, meg mit tudom én, deployolni, meg mit tudom én, de ilyen dokumentációt írni, meg mit tudom én, mikor elkezdünk egy projektet kibeszélni az ügyféllel, akkor én azt szívesen csinálom, hogy nem megbízok egy lótifutit, hogy akkor ő kezdje összeírni a scope definíciót a projektre, hogy milyen funkciókat tudjon az alkalmazás, meg ilyenek, hanem én ezt pillanatok alatt le tudok ülni, megnyitok egy Excel táblát, és elkezdem az ilyen user story-kat beleírni, és ahogy én végig gondolom, tudom, hogy én könnyebben tudok majd az ügyféllel beszélni a projekt részleteiről, sőt, egy pillanat alatt megnyerem az ügyfél bizalmát azzal, hogy értelmezem, megpróbálom megérteni az üzleti módjait, meg hogy a termékük mit akarnak, mit tudom én, és ezzel sokkal beljebb vagyunk. És ez ilyen, ennek a dokumentálása, egy PowerPoint összerakása, meg ilyenek, ezt szeretném legalábbis részlet tetteiben magam elvégezni, és úgy érzem, hogy ezt is full elengedném, azzal kevesebbet kapna tőlem a cég, mint amire szükség van, de vesd össze ezt az, hogy az ügyfél nem hiszi el, hogy egy ilyen vice president szintű ember fog majd a részletes user story-król beszélni, legalábbis itt Japánban, plusz tényleg konkrétan 1000 ember van a szervezetemben, ez nem racionális dolog, hogy ahelyett, hogy arra figyelnék, hogy ez az 1000 ember leghatékonyabb legyen, én ott reszelgetek Excelbe user story-kat. Szóval ez egy ilyen érdekes helyzet, amiben találtam magam.
Igen, mert könnyen mikromanager irányba tudsz elmenni ezekkel a tevékenységekkel, vagy tudod, hogy hát, ja, hogyha nem látják az értéket ebbe, meg igen. Én kedvelem azokat a menedzsereket, akik tényleg engem hagynak dolgozni, azzal nincsen semmi gond. Viszont nem kedvelem azokat a menedzsereket, akik időnként súlytalanok, és úgy maradnak, súlytalanul maradnak. Tehát nagyon sokszor van várakozásom velük kapcsolatban, hogy miért nem állítod meg ezt a fajta irányt, hát tudjuk, hogy ez nem annyira lesz jó, vagy nem tudom. És szeretném, hogyha bejönnének. És vannak menedzserek, akik kifejezetten nem jönnek be akkor sem, mert eldöntötték, hogy én nem leszek mikromanedzser, és nem fog bemenni.
Viszont azt szerintem 2024-ben egy fontos irány, és én ezt képviselem legalábbis a saját szervezetemen belül, legalábbis itt az ázsiai szervezetem belül, hogy azt látom, hogy ahogy cégek növekszenek, lásd az én cégem is, akit most nem nevezünk meg, mert hogyha a podcastokat most már mindenféle platformok így szövegé tudják alakítani, akkor nincs az, hogy kimondtunk valamit és elszállt, de minden esetre az én szervezetemben belül szerintem erről beszélhetek, hogy számomra fontos, hogy a növekedés miatt ugye eléggé specializálódtak a szerepek, tehát régen, amikor mondjuk 20 éve vagy 25 éve projektet csináltunk, ez teljesen normális volt, hogy oké, van projektvezető, akkor vannak fejlesztők, legyen valami minőségbiztosítás, legyen egy tesztel is a projektben, és nagyjából ezzel lehetett egy megoldást szállítani. Most már annyira specializálódik mindenki, hogy amikor elkezdünk projektet tervezni, akkor kell project manager, akkor jobb esetben kettő van, egy, aki az ügyfélnél van gyakorlatilag kitelepítve, amennyire csak lehet, hogy a kapcsolatot tartsa, meg megoldja a dolgokat, meg minden. Van egy inkább ilyen szervező, munkaszervező jellegű project manager, aki a fejlesztőkkel dolgozik, akkor kell specializált DevOps engineer, aki összerakja a környezetet, akkor kellenek business analisztek, akik ugye üzleti, ugye kedves hallgatónk is van ebben a kategóriában, aki az ügyfél elvárásait, meg a rendszert megérti valamilyen szisztematikus módon, és tud dokumentálni, hogy a fejlesztőknek konkrétabb információk legyenek elérhetőek, és egyre jobban is specializálódik mindenkinek a feladatköre, és ezáltal egy nagy, nehéz tankhajó jön létre, ahelyett, hogy egy ilyen valóban együtt mozduló, agilis csapat legyen. És én azt szeretném elérni, hogy például aki egy projektet vezet, ne kelljen 5 ember alá, hogy legyen egy első, mit tudom én, becslés a projektről, hanem tényleg ezeket a user story-kat legalábbis egy Excelbe ő is le tudja írni, legyen ilyen magas szintű kép legalábbis, hogy milyen komponensek kellenek hozzá, és akkor a fejlesztőkkel ez az egy ember le kéne tudni ülni, hogy egy ilyen méretezést végre tudjanak hajtani egy ajánlathoz is. Ez a despecializáció, amit most találtam ki, nem tudom, hogy létezik-e ilyen szó, ezt szeretném végrehajtani, hogy könnyebb, gyorsabban mozgó és olcsóbb csapatok tudjanak szállítani jó minőségű dolgot, és ennek eleme az, hogy én próbálok példát mutatni, hogy nem hagyatkozom 3 másik ember, hogy az első ilyen ajánlat, vagy iránymutató PowerPoint meglegyen, amit az ügyféllel végig tudunk beszélni.
Nagyon sokszor szerintem bizonyos esetekben jól alkalmazható ez a specializált modell, amiről beszéltél, de nagyon sok esetben meg nem annyira jól alkalmazható, mert ahogy mondod, nehezen fog tudni működni, rengeteg koordináció kell, főleg olyan részeken, amikor pár ember leül és megcsinálja, ott az első követ lerakják kvázi. És azt szerintem az, hogy jobban működik, hogy kisebb méretben történik az egész, vagy kitalálod a víziót kvázi, és akkor abból építkezik majd a szervezet továbbiakban, meg majd fogják azt alakítani is. Te azzal szerintem, az a sárkány ellen sárkányfű. Bizonyos esetekben fontos az, hogy kisebb csapat csinálja meg ezt az egészet. Uh-huh. Hát mondhatom neked ezt a példát, hogy van itt ez a Massive Game Engine, nem tudom, minek hívják, Snowdrop, azt hiszem az a neve. Uh-huh. És az itt Malmöben fejlesztik, és hallottam egy ilyen urbánus legendát, ami valószínűleg nem áll messze az igazságtól, hogy amikor azt az átértek valami újabb generációra, vagy az elsőt csinálták, nem tudom, teljesen mindegy, és a lényeg az az, hogy néhány ember, tehát meg tudsz számolni, hogy hány darab, mondjuk 3-8 hónap alatt megírta az egészet. Uh-huh. Vagy 6 hónap alatt. De ilyen, tudod, ilyen kevés idő alatt kevés ember leült és megírta. Tehát konkrétan leültek és megírták, ilyen hozzáértő, kompetens programozók volt, elképzelésük, leültek, megírták, és utána az egész cég, meg a nagy szervezet, meg minden, amit ők megírtak, és 80%-ig elvittek, annak a maradék részét reszelgeti már innentől kezdve. Tehát ott finomítgatnak, tesztelgetnek, átfaktorálnak bizonyos dolgokat, de az alapok úgy mondták, és hogyha ezt körbenézel, nagyon sok ilyen nagy projekt így kezdi az életét. Hát ott van az Apple-nek a Swift nyelve, amit szintén Chris Lattner, ugye, ő maga egy személyben 4 éven keresztül szuper titokban fejlesztett, és ő maga megcsinálta az alapkövet, szóval onnantól ez a már lehetett engedni, és akkor ilyentől már ott factory-be jön. De addig a pontig nagyon jól működnek ezek a kis startup méretű szervezetek. Most azt nem tudom, hogy a te projektjeid, de értem.
Én próbálom ezt a fajta szellemiséget visszahozni, mert nyilván a piac is ebbe az irányba megy, hogy nagy befektetésekre nem ez az időszak, amikor ilyen nagy több éves szoftverfejlesztésekben nagy cégek belekezdenek, de előre lehet haladni kisebb, megfizethető projektekkel apránként.
Ja. Ja, de tényleg annyira lassan tudnak működni dolgok. Én is ilyen teljesen operatív ember lennék valahol, és így mindig kicsit meghalok belül, amikor mennek ezek a nagy izék, a nagy semmik, és nem nagyon. De rengeteg koordinációs munkát is igényelt, tudod, ezek az összes leírt funkciók, valami van, és akkor tudod, hogy végig az információ menjen valamilyen formába, vagy nem tudom, és akkor tudod, koordinálni kell, az is rengeteg idő elmegy általában. Szerintem főleg amikor már benne vagy egy kész helyzetben, kész terméked van, és akkor valamit át kell, valamit szerkeszteni rajta, vagy egy át dizájnolni, nem a szószoros értelme, hanem hogy működik azt, és akkor lekoordinálni a sok szervezet között, meg tudod, a rengeteg microservice beszállítók között, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen. Olyan is van, hogy a microservice legyártók kezdenek el valamit átalakítani maguktól, aztán meg kell mozogni azt, amit azok csinálnak, bazzeg. Miért csináltad úgy? Szerint és tényleg megkérdőjelezhető időnként a dolog. Én egyébként ja, hát ugye lemész az aljára, akkor mindig, nekem mindig az jön vissza valahol az alján, hogy van a microservice beszállítók közül az egyik microservice, amire kiderül, hogy mindig az tart működésben mindent valamiért, és azon belül is, hogyha megnéz a szervezet, de mindig van egy darab faszi ott, aki ott, ott lobogtatja az ászot, hogy erre megyünk gyerekek, tudod, és akkor mindig visszajön, azért van egy konkrét ember, akire visszavezethető minden, tényleg, de minden.
Én ezen sokat gondolkodtam mostanság, mert ugye beszéltünk róla, hogy szervezet átalakítás, új feladatkör, stb. Új emberekkel kell dolgoznom, és tényleg mindig arra jövök rá, hogy oké, itt van 1000 ember, mondjuk csak az én szervezetemben, de hogy mennyire sokat számít egy-egy kulcsember, ami egyszerűen drámai nagy különbség, hogyha van egy kulcsember 100 közül, azon áll, hogy bukik minden. Egy nagy projektben is, egy nagy szervezetben is, hogy mennyire fontos, hogy tudjam, hogy kik ezek az egy emberek, és minél jobban segíteni őket, meg megtartani, meg mit tudom én. Nyilván mindenki másnak így meg kell legyen a eligazítás, meg visszajelzés, meg mit tudom én, de hogy ezeket a kulcsembereket megtalálni, meg velük közösen dolgozni sokat, meg egy irányba tartani, az annak sokkal nagyobb a pozitív hatása, mint az 1000 emberre skálázni.
Igen. És én találkoztam a nagyvállalati karrierem során rengeteg, hát nem rengeteg, de van jó pár olyan emberrel, meg kisebb szervezetekben, és tudod, akik ilyen szótlan, diligens, grindba nyomják, sose gondolnád azt, hogy ők majd ilyen nagy hozzászólók lesznek a meetingen, vagy nem képviselik magukat, nem akarják ott nyomni magukat, de diligensen csinálják azt, ami az ő dolguk, és mindig kitalálják azt, hogy hogyan lehet megoldani abból a szarból, ami van, megcsinálják nem nyávóknak, elfogadják mindig a döntéseket, kitalálják, hogy az a döntés, amit fölöttük hoztak, az hogy értelmezhető, hogy lesz értelmes, megtalálják a módját, meg mit tudom. Tehát ezek az emberek lehet nagyon jó dolgozni egyébként, és ezek tartják gyakorlatilag életben és működésben ezeket a nagyobb szervezeteket a rengeteg vízfej fölöttük, akik kávézgatnak általában, meg tudod, csak így tényleg nehéz értelmezni az helyeket. Ezek az emberek viszik a vállukon ezeket is. És vannak ilyen emberek, akik ilyen ultra diligens módon végzik a munkájukat, és nem tudok csak csodálkozni, vagy egy csodálattal nézni rájuk. Biztos te is ismersz ilyeneket, oda, akik régóta ott vannak, megbízhatóak, nagyon nem nyávognak, nem nyafognak, megcsinálják a dolgot, kitalálják, hogy az hogy lesz jó. Menedzsment hoz egy döntést, az hogy lesz értelmes az a döntés. Várjál, az a döntés a menedzsment részéről hogyan lesz értelmes. Mert ez egy nagyon fontos skill. A menedzsment sokszor nem tudja maga sem, hogy ez egyáltalán egy ilyen izé, de vannak ezek az arcok, akik kitalálják, hogy hogyan lesz értelmes. És én mindig nagyon szomorú vagyok, amikor ilyenek elmennek. Az újakról meg nem lehet tudni, hogy kiből mi lesz. De én valamiért egyébként van egy ilyen képességem, hogy az első 30 perc után tudom, hogy az az emberből mi válik.
Én ezen próbálok dolgozni, hogy én ezt hibaként látom magamban, hogy nagyon hamar képet alakítok az emberről.
Ez a mocskos bias. Uh-huh. És én is tudom, hogy ez nem jó egyébként, és tudod, hogy open mind-nak kellünk, és nem szabad elkezdeni nyávogni el egyből. Uh-huh. De megmondom neked őszintén, 6 hónap után visszatekintve nagyon sokszor azt látom, hogy nem tévedtem.
Én is, és ez megerősíti ezt a bias-t, de feltételezhet, hogy néha rosszul látjuk a dolgot, és ezért nem lesz valakinek lehetősége pozitívan hozzájárulni dolgokhoz. Szóval én ezen próbálok küzdeni, hogy ne hozzak túl hamar ítéletet az emberekkel kapcsolatban. Lásd első fél óra.
Gyarlók vagyunk sajnos, és szerintem erre mindenki hajlamos. És svédek egyébként ebben nagyon jók, hogy új ember érkezik, akkor mindig ultra happy mindenki, mutatja, hogy jaj, de örülünk, hogy jöttél, mondjál mindent, ú, de érdekes, akármi. Nekem, ilyen magyar kultúraként jövő, egyből az az első gondolatom, hogy még nem tett le az asztalra semmit, egy kapavonás, vagy kapavetés, vagy vágás nem történt a részéről, egy outputot nem láttunk, majd akkor kezdjünk el izélni, szerelmesek lenni, amikor látjuk, hogy mi történik. De ezt csak magamban gondolom így egyébként.
Hát itt most bizont... be lehet hozni ugye a generációs megosztó véleményeket is, hogy ugye máshogy állnak mai fiatalok, ugye?
De hogy állnak a mai fiatalok?
Gen Z, meg millennial a munka kapcsolathoz, meg hogy hogyan nem érzik feltétlen szükségét annak, hogy bizonyítsanak mielőtt igényeket jeleznek. Ja, szóval ez egy más dolog. Szóval lehet, hogy mi vagyunk idejét múltak ezzel a szemlélettel, hogy előbb 5 éven át teljesítsen mielőtt.
És nekem egyébként tök fura volt, belekerültem egy pár hónapra egy másik projektbe, tudod, és akkor, tehát én egy ilyen új kakuktojásként kerültem bele, aztán nagyon fura volt ott, hogy mindenki ott ajnározik az elején, meg mindent, tudod, én meg én mondtam, hogy what the fuck, tehát most csak első meetingen, második meetingen vagyok, most mit kell itt izé örömködni, hagyjuk ezt a hülyeséget. Csináljuk inkább, amit kell. Tehát az elszenved, a receiving.
Amikor én az első munkahelyemben elhelyezkedtem, hogy ilyen junior fejlesztőként, hogyha azt mondták volna az első hét után, hogy Balázs, ne haragudj, de hétfőn és szerdán lehetne, hogy te leszel az, aki a WC-t kipucolja, mondjuk este 7-kor, mikor már mindenki befejezte a munkát, akkor kicsit így húztam volna a szám, de nyilvánval azt mondta, hát jó, hát akkor ez is feladatom, szeretném megtartani az állást, nyilván akkor kipucolom a WC-t.
Uh-huh.
Ja.
Nem tudom. Én jó pofa dolog. Egyébként ezt nagyon félreértettem, mert biztos beszéltem már korábban, de nagyon félreértettem itt a svéd nektek a viselkedését az elején, mert azt gondoltam, hogy megérkezek, és tényleg ők szeretnek engem őszintén, mint embert, mert úgy viselkednek velem az első 2 hétben, és azt gondoltam, hogy ez a kapcsolatunk most már innentől kezdve. Uh-huh. És nagyon-nagyon meglepődtem, hogy ez nincs így, hanem két hét után, két hét után gyakorlatilag már nem kezelnek engem sehogy, és nagyon
csak
sokáig
tartott. Csak voltak az elején.
Nagyon kultúráltak voltak, és rá kellett jönnöm, hogy egyáltalán nem szeretnek engem. Sőt, épp az ellenkezőjét tapasztaltam egyébként, hogy ami a valóságot illeti, és én azóta egyébként azt is megtanultam, hogy senkinek nem hiszek el már semmit, hogy mit mond. Tényleg, csak az érdekel, hogy mit csinál. Konkrétan mi az, amit leír, hogy, vagy nem az, hogy leír, hanem, hogy amit ő maga tesz valamilyen kontextusban, ami outputja kijön belőle, vagy amit odaad neked, átad neked, ilyen tudod. Ezeknek hiszek most már. Annak, hogy miről beszélünk a meetingen, azt tudom, hogy csak egy ilyen kommunikáció. Egy ilyen, ja, az a game. De lehet egyébként, hogy ez mindenhol így van. Rájössz egy idő után az életedben, hogy
nagyon érdekes, hogy így több teljesen más ország meg kultúrával dolgozok, és például most ugye az elmúlt hetekben azt is felfedeztem, ha mondjuk itt Japánba elmegyek kollégákkal vacsorázni, ugye tegnap küldtem is képeket, hogy milyen ütős gasztró élmény volt, amit meghívtam. Szoktam mindig pár kollégát meghívni, és akkor beszélgetni. És japánokat tipikusan lehet kulturális dolgokról, magáról a kajáról beszélni, és maximum, mikor befejeztük a vacsorát, akkor kezdik masszírozni az agyam, hogy a munkával kapcsolatban, meg akkor jön a messaging, hogy mit szeretnének elérni. De mondjuk, amikor Kínában csináltam ugyanezt, akkor amikor kihozták az ételt, onnantól kezdve 100%-ba ment a messaging, meg az agyamnak a masszírozása, hogy elérjék, amit meg eljusson hozzám az üzenetük, meg hogy őt mit szeretnek, mit nem szeretnek, kit szeretnek, kit nem szeretnek. Totálisan más volt a viselkedés a kínai, ugyanolyan szinten levő kollégákkal.
Megosztják ezeket veled? Hogy ja, igen. De na, más a kontextus, mert ugye te ügyfelekről tudtok beszélni a saját in-house kollégáiddal.
Kollégákkal kapcsolatban is nyomják az üzeneteket, hogy hát próbálnak befolyásolni, ugye, mint menedzser ott. És japánok nem direktbe próbálnak befolyásolni, hanem max a vacsora után egy ilyen félmondatba, és próbálnak tényleg kultúrát, témákról beszélni, meg minden. Kínában meg full, mindenféle szégyenlőség nélkül arról szól az ebéd, hogy akkor masszírozzák az agyam, hogy mit szeretnének, meg mit nem szeretnének. És ez nem ilyen egy-egy dolog, hanem ez így konzisztensen így működik.
És megy name calling, tehát más megneveznek embereket konkrétan?
Igen.
Így.
Igen.
Én képzeld el, hogy belefutottam egy ilyenbe a svéd karrierem során, még az elején, hogy volt egy ember, aki nem volt jó. Nem szállított dumát. De csak később derült ki, tudod. Egyébként konkrétan svéd emberről volt szó. És teljesen egyértelmű. Tehát én, mivel designerként dolgoztam vele közvetlenül, nagyon-nagyon frusztrált engem az, hogy számítanék tőle dolgokra, vagy valamit átadok neki, próbálom minél jobban átadni, és akkor láthatóan nem is foglalkozik velem, valamit összebaszakszik. De mindegy, de nem ez a lényeg, hanem mindenki a szervezetben azonosan vélekedett erről a performáról, vagy performanciáról. És a hiba, amit elkövettem, az volt, hogy az egyik meetingen, ahol a személy nem volt jelen, szóba hoztam, megnevezve a személyt, hogy nem csinál semmit. És elmondtam, hogy és miért gondolom ezt, hogy nem csinál semmit. És ez egy nagy hiba volt. És Svédországban nem működik ez a modell. Tehát egyből bekapcsol náluk az agyukban az, hogy a Józsi most valakiről állít valamit, függetlenül attól, hogy mi is tudjuk, hogy nagyjából hasonló véleményen vagyunk, ilyet nem szabad csinálni. És képzeld el, hogy tehát soha nem fogom elfelejteni az engineering managernek a fejét, amikor a másiknak kimondtam a nevét, és úgy nézett rám, mintha egy malomkővel fejbe vágták volna. Tényleg. Tehát előttem van a kép, ahogy fejbe vágták egy malomkővel, hogy kimertem mondani a izét, és később ebből még nekem lett egy külön beszélgetésem is vele, hogy ezt megbeszéljük, és tudod, és próbáltam ilyen őszintén, még akkor naívan megkérdezni, tudod, hogy de hát te nem látod ugyanezt? Tehát, hogy hülyeséget mondok, és azt mondja, nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy és akkor rájöttem arra, hogy ez egy ilyen, tényleg egy olyan dolog, amit nem fogok tudni másképpen csinálni, és azóta, tudod, ez acquired taste, én szerintem ilyen értelemben. Azóta kialakult bennem az, hogy ez tényleg nem érdemes csinálni, mert mindig benne van az, hogy nem tudhatod jól a dolgot, érted? Tehát lehet neked egy ilyen véleményed belül, de simán elképzelhető az, hogy
azt általánosítani lehet, hogyha bárkiről beszélsz negatív dolgot a jelenléte nélkül, én az esetek legalább 60-70%-ában megbánom, tehát nem kellett volna akár felettessel, akár bárki mással erről beszélni. Tehát ha valaki alul teljesít, azt érdemes valamilyen formában nyíltan megbeszélni vele, és vagy kimenedzselni, de így fúrni gyakorlatilag másokkal negatív dolgokat, tehát az esetek nagy részében te jársz rosszul a végén.
Nem. Én ezt teljesen kigyilkoltam. Konkrétan. Uh-huh. Konkrétan a rózsabokrot, hogyha elképzeled, nagy gyökérzete van, uh-huh. meg szőlőt, milyen, ki kell szedni az egész, uh-huh. egészet úgy, ahogy van, kapával, addig kapálod ki, amíg nem lesz belőle már semmi, és a helyét uh-huh. betemetett homokkal, mert ez teljesen félreviszi az egészet, hogyha uh-huh. ilyen gondolatokat megosztasz emberekkel. Nem.
Azt mondanám, hogy a magyar kultúrában ez egész máshogy van, mert ha visszagondolok ilyen, mit tudom én, 15-20 évvel korábban, és mondjuk cigiztem, és kint cigiztünk kollégákkal, azért annak a jelentős része valamiféle ilyen jellegű beszélgetés volt. Tehát van egy ilyen negativizmus, meg a mi kultúránkban belefér, hogy véleményt mondani a főnökről, meg a kollégáról, meg mindenkiről. Ez a cigi szünetnek alapvető eleme.
Igen. És az a baj, hogy nem, Magyarországon tényleg én is ilyenekre emlékszek, ilyen, nagyon ez a kultúra van. Tehát ez a klikkesedünk, megosztjuk az infót, ki mit mondott, és ha belegondolsz, ezek mind produktív beszélgetések. Uh-huh. Tényleg ilyen annyira elviszik a fókusz másik irányba, hogy uh-huh. semmi értelme nincsen. És a másik dolog, meg a még fontosabb dolog, hogy ahogy te kibeszélsz másokat, úgy téged fognak kibeszélni ugyanezek az emberek. Uh-huh. Tényleg. És miért? Semmi. Hát figyelj, ez még a másik klasszikus, interjúzol valahová, és az előző cégedről kérdeznek valamit, hogy miért jöttél el, vagy ilyesmi, és ott figyelj, ott abszolút le lehet mérni valakit. Tehát hogyha valaki elkezdi savazni a másik céget,
ugyanúgy gondolkodok erről, abszolút. De nagyon sok interjúba kellett részt vennem valamilyen formába, és én azonnal ott leírom a jelöltet, hogyha...
Az red flag.
Igen, abszolút.
Úgy, ahogy van ilyen ízét, ide jön, és akkor ott majd ott a kávé mellett ott kell szakérteni, hogy ott ő szerinte a ki, mit, hogyan kéne. Nem, ez tényleg nem. Mondjuk a svédeknél ez egyébként nagyon jól, mint társadalom nagyon be van állva erre. Hát eleve ott azzal kezdődik, tudod, hogy mindegy, de szerintem ezt a részét jobban csinálják. Tehát ilyen rumorok nincsenek, meg nem, soha nem beszélnek nőknek a fizikai adottságaikról másik jelenlétében. Tehát így az nem, nincs, no, nem
ez,
kerül
ez
szóba.
Itt Ázsiában szintén így országtól függ, szóval meg más-más élmény. Nagyon fontos, amikor az ember ilyen új környezetben van, hogy nagyon sokat hallgasson csendben, ahelyett, hogy hozná a svéd vagy magyar arcát az adott környezetben, hanem nagyon-nagyon figyelni kell. Én erre, tehát hajlamos is vagyok, mint alapvetően introvertált ember, tehát én nem érzem, hogy feltétlen mindenhol el kell kezdenem beszélni, de erre még oda is figyelek, hogy oké, meg kell előbb a játékszabályokat érteni, meg a kulturális normákat, és erről talán beszéltünk is, hogy ami nekem a legnehezebb, nekem így a kommunikációm nagyon fontos eleme volt legalábbis, és azért van is, hogy én szeretek némi humort kontrollált módon belevinni a beszélgetésbe, és tényleg minél több ilyen más kultúrával dolgozok együtt, annál jobban oda kell figyelnem, hogy nem, egyszerűen nem lehet ezt az egy poént se, ha csak nem, már itt vagyok egy éve, és értem, hogy ezt lehet mondani.
Aha. És szóba kerül nátok egyébként a másik nemnek a kibeszélése? Hozzáteszem, Magyarországon úgy szokott ez működni, amikor már haverok vagytok a férfiakkal, aha. akkor szoktak ezek a témák előjönni általában, tehát nem azonnal, de tehát itt tapasztaltál ilyesmit ázsiai kultúrában? Csak kíváncsi vagyok.
Hát, hogyha így tehát nézni kell, hogy más hogyan reagál, és például ilyen metakommunikáció szintjén azért a legtöbb helyen, tehát egy összenézés, meg egy ilyen biccentés a kollégával, amikor elmegy valami nagyon mondjuk attraktív hölgy előtted, tehát van egy ilyen nem kimondott
van egy node. Labelöm egyébként, van egy labelöm, még rövidítéssel is elláttam. Az a label, hogy
Igen, most te is végigmondottad, hogy ki lehet-e mondani, vagy sem?
Nem, ezt ki lehet mondani.
Oké.
Okay. A-A-I-I-P-F-T. Ez a label. És tudod, hogy mit azt jelenti, hogy kifejtem. Akit az Isten is pornófilm színésznőnek teremtett.
Oké, okay, ez nem... Hogyha több energiám lenne ezekre a dolgokra, lehet, hogy ezt kieditálnám a podcastból.
Figyelj, nem
ez egy érdekes minket. Dolog egyébként, amikor valami vonzó nőt látsz az utcán, aki kihívóan öltözik, az nem feltétlen neked akar szépnek látszani, tehát az, hogy...
Egy interakció, hogy egy ember vagy a sok közül, persze. Igen.
Ja. De van ez ilyen metakommunikáció, hogy akkor egy biccentés, ugye, hogy igen, én is láttam, te is láttad, jobb lett az életünk most 5 percre ettől, tehát azért ez szinte minden kultúrában szerintem létező dolog, de aztán kibeszélni, az
nem tudok
példát mondani hosszú ideje.
Én sem, természetesen, de tehát nem fogod tudni levetkőzni azt, hogy egy állat vagy.
Abszolút, ez egy biológiai rendben van.
És erről sokszor beszéltünk, mert ott, hogy központi idegrendszerrel rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy megjelenő adekvát szorongások, depressziók, kinek mi, jelenik meg, és ez sem szabad úgy, hogy ez nem létezik. Ez is igenis, hogy van.
Nem is tudom, valamilyen kulturális, irodalmi jellegű podcastban, talán 10 000 éve This American Life podcastban hallottam, ezt azt hiszem, és az tényleg egy ilyen nagyon érdekes felismerés volt, hogy amikor férfiként létezel, és mondjuk mész az utcán, és elmegy, és a látóteredbe bármiféle nő bekerül, akkor bármiféle ilyen tudatos, kontrollált folyamat nélkül van egy ilyen villámgyors, fél másodperces kiértékelés, ja. Hogy bevállalnád, ja. Vagy nem vállalnád be. Ebben semmiféle
egészen tudatosság.
Tehát meglátod, és akkor egy ilyen bevállalnád.
Nem, szerintem előszűrés van először, tehát van, aki ilyen rejection state-be kerül, de vannak olyanok, amikor továbbmész erre a gondolatra. Én inkább így fogalmaznám. De értem abszolút, igen.
És szerintem ezt így eltitkolni, meg elszégyelni magunkat nem kell, csak hanem mi az, amit csinálsz utána, ennyi. Nem kell feltétlenül reagálni, kibeszélni, mit tudom én, ez csak így része a szervezetünknek, hogy...
Podcastbe beszélsz róla, mit csinálunk.
Podcastbe beszélhetsz róla. Ja. Jó dolog az.
Figyelj, és most térjük vissza a podcast. Igaz, hogy ez egy nyilvános podcast, és igaz, hogy van 10 ember, aki szereti, meghallgatja. De azt akarom csak mondani ezzel, hogy ugyanakkor ez a podcast, ez neked is, meg nekem is valahol egy ilyen fórum, ahol tudunk ezekről a dolgokról gondolkodni és megosztani egymással. Tehát,
sőt, próbáljuk struktúráltan kibeszélni, struktúráltan, nem csak azt,
meg lefinomítva, meg mit tudom én. Tehát, hogyha most ezt úgy kell képzelni, hogyha te meg én kettesben ülnénk egy sör mellett ott Tokióban, akkor is ilyen témákról beszélgetnénk, nagyjából teljesen hasonlóan, több konkrétummal fűszerezve természetesen, tehát itt, de tehát erre valahol az embernek szüksége van, hogy ilyen dolgokat, legyen egy ilyen környezete, ahol ezeket elő tudja hozni, meg megbeszéli, és ez a podcast valahol ilyen lefinomított ugyan, de...
Így van.
Hát lefinomított, és elgondolkodtam, hogy miben ezzel lefinomítom.
Hát egy adott skálán, nyilván egy a podcastok között nem tenni magunkat a legkifinomultabb szintre, és gyanús sűrűséggel kerülnek elő ilyen meg olyan témák, de legalább nagyjából őszinte.
Hát igen. Nekem is, amit meg kell tanulnom az évek során, az, hogy nem kell és érdemes mindenből médiát készíteni.
Ja.
De azt valaki mondta azt, hogy ő amikor könyvet meg filmet csinál, akkor állandóan megsértődnek rajta emberek, mert rá magukra ismernek tudod, a dolgok. Ezt még egyik ilyen Vámos Miklós izében hallottam.
Hogyha még van időd
nem lehet arra, elkerülni.
Hogy belemenjünk egy ilyen témába, és ez lehet, hogy ilyen nehezebb ügy, de például az, hogy én fényképezek ilyen utcai jeleneteket, tényleg ez nekem egy nagyon fontos ilyen nyilván hobbi dolog, de nagyon fontos hobbi, ami így jelentős dolog számomra, és van valamiféle ilyen ambícióm, hogy ezeket a fényképeket ilyen vagy olyan formában megosszam emberekkel. És ez egy ilyen örök probléma, már eleve az, hogy kulturálisan mi elfogadott ilyen utcai fotókkal kapcsolatban, tehát idegeneket lefényképezni adott esetben, és arra még rákerül egy ilyen plusz kulturális réteg, hogy például egy szép nőt, ha lefényképezek, az ilyen ragadozó dolog a számomról, mint hím, érted? Vagy igenis mutathatom az én szemeimmel, hogy ez az ember az utcán számomra szép. És az például relatíve ritkán kérdőjezik meg az emberek, hogy mondjuk lefényképezek egy öreg bácsit, aki nem tudom, pipázik vagy valami, az mindenkinek megvan, hogy egy ilyen utcai szín, ugye, amit ezzel lekaptam, és akkor reflektálhat a megöregedésre, a becsületbe, megőszülésre, amit tudom én, ha szépen komponálja meg az ember, meg hangulatos a kép. De hogyha egy szép nő van benne, akkor annyi minden így rá ragad erre, mint ilyen plusz megkérdőjelezhető dolog. És ugyanakkor meg én úgy érzem, hogyha mondjuk egy ez a füzet, amit összerakok belőle, vagy könyv papírba, az én reflekcióm, az én világképen megfogalmazva, megosztva az emberekkel, akkor bizonyos szempontból nem lenne teljes, és nem lenne őszinte, ha nem lenne egy-egy nő, akit meglátok az utcán, és a figyelmemet elkapta, és szépnek látom, vagy valami. És akkor még ott van pluszban, hogy az ember házastársi kapcsolatban van, és például, ha a feleségemmel mennék az utcán, nagyon odafigyelnék arra, hogy bármi jön szembe, nem megfigyelni ezeket a dolgokat, mert akkor ennek a figyelmnek a feleséged irányába kell menni. És akkor egy csomó ilyen réteg van ezen, de ugyanakkor, ha túl sokat odafigyelünk, hogy ne legyen offenzív semmilyen összefüggésben, elég sokat elveszítünk abból, hogy mi az, amit mi tényleg látunk, megfigyelünk a világba, és hogyan gondolkodunk, és mondjuk tényleg le kell mondanom a személyiségemnek a 35%-áról, úgyhogy ez egy nagyon komplex dilemma, és a podcaston kibeszélés is egy ilyen dolog, hogy alapvetően nem azért hallgatnak a hallgatók, hogy rengeteg új technológiai hírhez jussanak hozzá, hanem ezek a gondolatok vélhetően úgy regisztrálódnak, hogy igen, ezek őszinte gondok, és valószínű más is gondolkodik erről. Ja.
Nem gondolkodtam még én soha ezen, mármint hogy lencse végre kerülhetnek egyébként jó nők, amikor fotózgatod az utcán akármiket. De most, hogy belegondolok, hát szerintem vannak ilyen fotóalbumok, hogy csak erről szólnak, tudod.
Igen.
Ilyen kontextusokban, és akkor tényleg, hogy az ember, te magad hogyan viszonyulsz ezekhez, hát nem könnyű, mert...
Mondjuk az öregedésnek az az egyik pozitív eleme, hogy egy idő múlva az ember kicsit jobban el tudja engedni, hogy nagyon egy ilyen leegyszerűsített képet vetítsen ki magáról, és néhol elfér, hogy megmutassa, hogy igen, van ez a dirty old bastard eleme a személyiségednek, ami autentikus, nem offenszív lehetőleg. Berakok ide egy illusztrációt esetleg. Csetünkben ezt eldöntheted, például mehet így illusztrációnak, vagy sem.
Mármint...
Most ide a Messengerbe raktam. Csak hogy legyen kontextus itt egy példakép erről.
Hát ebben semmi ízé különöset nem látok, nyugodtan lehet ezt vizelni. Tehát felinkelj.
Biztos vagyok benne, hogy van ember, aki nem tartja ezt okének. Sőt, mikor Mastodonon elkezdtem megosztani ilyen street fotókat, meg is jelent ilyen troll kommenter, hogy akkor kértem el jogot az emberektől, meg mit tudom én.
Atya Isten!
Jaja.
Oh.
Szóval komplex dolog ez, de szerintem valamilyen szinten el kell ismerni, hogy egy, férfiak vagyunk, kettő, észreveszünk dolgokat, és megpróbáljuk kultúráltan ilyen megfelelő respekttel ezt kezelni.
Igen. Te figyelj, itt a Mastodonon ez egy ilyen áthúzott szem ikon van a képen, az azt jelenti, hogy ez nem látható, ez a poszt?
Nem, vagy? Ez most hoverelek át, ha megmondja, hide image, el hogy tudnád rejteni, hogyha nem akarnád látni.
Na, nem működik érdekes módon. Na,
te figyelj, és klikkel rá, mert lehet, hogy akkor elkezdi ízé berakni valami moderation queue-ba.
Ja, jó, én nem csinálom. Nem interaktálok vele. Azt akartam megkérdezni, hogy te nyitottál Mastodonon egy ilyen kontót ennek az egésznek, ez csak így érdekességképpen próbáltad ki a platformot, vagy szereted is?
Igen.
Átmentél Twitterről, vagy valami?
Kíváncsiság volt elsősorban, és még így nem állítottam le, de így nagyon alacsony az engagement ezen a platformon, és én követtem ugye a ATP podcastnak a hostjait, akik Twitterről erre a platformra mentek át, és kíváncsi voltam, hogy ők mit osztanak, meg kire reagálnak, meg ilyenek, és én nem érzem, hogy ilyen nagy community átjött volna erre a platformra. Én nagyon sok ilyen social network platformot, mint van ez a Blue Sky, ezt is kipróbáltam, Thread, talán beszéltünk is a Threadsről, és sehol se látok nagy beindulást ilyen kommunikációban, tetszene. A Threads, az feltűnt, hogy az nagyon ilyen tele van ilyen social justice, meg mit tudom én, hasonló témákkal így, amit nekem így beválogatott, és az nem volt annyira ilyen vonzó. Úgyhogy szerintem még mindig, ahogy beszéltünk róla, a Twitter az a legjobb ilyen apró kis kontentot lehet elkapni.
Inboundban nagyon jó a Twitter ilyen szempontból. Mm. Én szerintem, tehát én a Blue Sky-ba, ahol nem lehetett bejutni, mert nagyon throttling volt, és kevés embert engedtek be, oda kaptam egy meghívót végül, aztán beregisztráltam, és...
Én is.
Tehát én nagyon ratyi minősége volt a szoftvernek a Twitter apphoz képest, és nem volt ott senki, hanem beajánlgatott nekem nézéket, és akkor most gondolkozom, hogy kezdjek el itt aktívan felkutatni, hogy kiket fogok most bekövetni, és akkor azokat olvasgassam ott.
Én ezt megtettem a Mastodonon, és nem segített igazából.
Én nekem se, és mindig az jön vissza, hogy az igazi élet az maradt Twitteren, tehát így, sőt, vissza is szivárogtak emberek már, még tudod, ezek a nagy hanggal kivonult csávók, azok alapvetően maradtak ott, de az ő követőik, azok elkezdtek visszaszivárogni szerintem. És én egyébként elkövetek egy trükköt azzal, hogy visszacsábítsam őket. Az a trükköm, hogyha ilyen Gruber, aki, tudod, ilyen John Gruber, aki ilyen vagy Cable Susser, akik elmentek, és szerettem őket valamilyen szinten. A Gruberben már kiábrándultam, de a Cable-t azt továbbra is szeretem. Akkor a Cable maradjon a jó példa, tehát a Cable visszajön, és posztol a Twitteren valamit, akkor mindig meglájkolom. Tehát én így próbálom motiválni a visszatérésre, és most nézem, hogy az a visszatérő minta, hogy ezek az emberek beszoktak lépni Twitterre, átnézik a dolgokat, és talán egyet kiposztolnak, de alapvetően próbálnak nem itt lenni aktívak. Viszont az ő követőik szerintem elkezdtek visszaszivárogni, mert egyszerűen a médiában, amit mondanak a Twitterről, az emberek, hogyha használják, akkor rájönnek, hogy ez nem igaz, nem abban a formában. Tehát, hogyha ez nem így lenne, akkor mindenki elszáguldott volna már. Nem? Én azt, amit a médiában szoktak mondani a Twitter, azt nem tapasztalom. Tehát ilyen nem...
Eléggé pezsgő annak ellenére, hogy állítólag mindenki levonult, ugye tényleg elég pezsgő még mindig.
És folyamatosan visszapezseg. Tehát ilyen sose érzem azt, hogy megbántam volna, hogy amit szoktak mondani, meg próbálták nagyon sokáig rábizonyítani, hogy Elon Musk óta ez mennyire egy ilyen elfogult platform lett, és akkor szélsőjobbos tartalmak jönnek föl, meg ajánlgatja, meg minden. És az a döbbenet, hogy tudod, open source-olták az algoritmust, valakik egyébként nézegették is, meg analizálták, meg minden, de a gyakorlatban ez nem probléma. Szerintem az összes dolog, ami probléma a gyakorlatban, ilyen spambotok szoktak lájkolgatni kommenteket, és akkor de ott én diligens módon mindig riportálom az összeset, mert nekem nincs olyan sok, hogy ez a probléma legyen. Szerintem ez egy valós probléma a Twitteren, de azt leszámítva, hogy ugye nekem van egy ilyen pixelart érdeklődésem, tehát az összes nagy pixelart művész ott posztol, meg mindent, tehát ilyen nagyon praktikus, hasznos dolog. Főleg az ilyen nis témák nagyon jól mennek rajta, szerintem. ami én sosem bántam meg, és én nem is érzem azt, hogy most akkor Elon Musknak a szélső jobb szekerét tolnánk, amiről szintén lehet nagyon sokat beszélni, hogy az valójában mennyire szélső jobb szekér. De ilyen nem érzem úgy. Meg a másik dolog, ami a vele kapcsolatban nagyon nehéz, hogy ő neki nagyon sok olyan dolga van, amit az embernek muszáj követnie, tehát ő basznek rakétákat enged ki az űrbe, és az nem lesz Blue Sky-on, tehát ezt muszáj itt nézni, nem? Tehát nem fogod tudni máshol nézni. Te követel egyébként a rakéta dolgait?
Nem. Igazából annyira nem foglalkoztat, de értékelem, csak annyira nem érdekel.
Akkor nem fogunk együtt menni Boca Chicába megnézni egy kilövést?
Szerintem nem.
De tehát ez az emberiség által megépített legnagyobb űrhajó téma, ez szerintem egészen fantasztikus. És főleg úgy, hogy innoválnak a műfajban. Tehát ez az agilis szoftverfejlesztés annyira szépen visszajön rakéta programban náluk, hogy az valami bődület. Tehát mindenféle teszteket hajtanak végre. És ezt megcsinálja a NASA is, nem arról van szó, csak azok ilyen túlbürokratizált, hatalmas, tudod, ilyen sok-sok tíz éven keresztül zajló projektek. Itt meg tényleg így havonta iterálnak. Elképesztő. Uh-huh. És így kell szoftvert is fejleszteni. Én abszolút ezt elhiszem. Tehát ez nem létezik más. Én látom mind a két oldalát a dolgoknak, és ez az igazi módja annak, hogy valamit csináljál. Minél többet rilizelni, és minél többet így tekergetni a dolgokon, és nézegetni, hogy mi működik, mi nem működik, mi működik jól, és íze. És a szoftverfejlesztésben is nekem a visszatérő problémám az, amikor megpróbáljuk a tökéletes aranylövés release-t megcsinálni. Ezzel ellen harcolni kell. Nem szabad. Mindig egyet csak értem. Nyomjad ki, reszelgessed, tudjuk, hogy ez nem jó működik, majd megfixáljuk, meg olyan tudod, hogy jaj, ezt nem szabad így kiadni, mert ezt nem fogják így tudni érteni, meg használni, meg mit tudom én, és akkor csináljuk meg még egy ilyen interakciót rakjunk még bele, meg erre az esetre, meg stb. Ezt mind el kell felejteni. Tényleg fölösleges. Nem, nincs kiadva, egy ember nem látta még. Nem baj. Ez egy szarvaslövő hibák, amikor ez, és emiatt tudnak szoftverprojektek menni a végtelenségig, mert ilyen ökörségeken gondolkodunk még mindig, és akkor próbáljuk még ezt is berakni, az úgy nem lesz jó, meg minden. Csomó feltételezés van ezen a ponton.
Viszont most nekem van hard stop.